Köszönöm szépen. Az Úr Jézus áldja meg mindenkit, nagyon gazdagom a reggel. Sajnos ilyen rekett vagyok, úgyhogy meg egy kicsit fáj a fejem is, úgyhogy imádkozunk, és imádkozhatok értem is, hogy ti ne aludjatok el, és én pedig tudjam erősen hirdetni az Isten beszédét. És nem tudom, hogy ott nyithatok egy ablakot? Az olyan jó lenne. Hálás vagyok érte, köszönöm. Úr Jézus, köszönöm neked a te igédet, és köszönöm a te beszédedet. Köszönöm Istenem, hogy erős a te beszéded, tele van élettel, tele van energiával, tele van dinamittal, dinamizmussal, és szükségünk van a te beszédedre, ami életet ad, és azért imádkozom Istenem, hogy szóljál a mai napon hozzánk, erősítsd meg a szívünket, töltsél be bennünket Szent Szellemeddel, és tanítsál bennünket, és a te szövetségedben járni, a te erődben élni, a te dicsőségedre. Ámen. Fantasztikus nap van ma, úgy érzem a Szent Szellem erősen itt van közöttünk, és munkálkodik, hogy honnan tudom, nem csak úgy kitaláltam, de a 9 órán elhangzott üzenet, az Andikának az üzenete, a beszéddel kapcsolatos üzenet, vagy a dicsőítőknek a dicsőítő dalai olyan szinten kapcsolódnak, majd meglátjátok. Én azt gondolom, Isten akar szólni hozzánk, hozzátok, és tanítani bennünket, és jó, hogyha figyelünk rá. Az én üzenetemnek a címe az, hogy Isten állampolgárai vagytok. És messziről indult ez az üzenet. Jézus azt mondja, hogy az Isten országa ti bennetek van. És azt gondolom, hogy ezt az igazságot mi sokszor elfelejtjük eléggé fontosnak tartani. Na, ki fogom fejteni. Egy pár gondolatot szeretnék elmondani, hogy honnan indulunk. Az én elmúlt időszakom, mondjuk egy olyan 2 hónapról beszélek, már nem is tudom, már női konfin túl voltunk, egy eléggé elcsüggesztő időszak volt, nem tudom hányan éltetek át, ilyen kicsit fáradt, kicsit csüggett, kicsit elbátortalanodó, vagy mondhatnám nagyon csüggett, nagyon elbátortalanodó időszakot. Ha nem, akkor erősítsétek meg a szíveteket, hogy majd készek legyetek ellenállni, hogyha jönnek ilyen dolgok. Lényeg az, hogy ez jellemezte, és tele voltam ilyen alkalmatlansági érzésekkel, mindenféle gondolataim voltak, hogy már nem vagyok fiatal, biztos a fiatalokat jobban használja az Úr, nekik kell most már szolgálni, én nekem rám már nincs is szükség, meg hogy biztos velem van a baj. És egy csomó ilyen gondolat járkált a fejembe, és aztán találkoztam egy testvéremmel, akit nagyon szeretek, és ő is nagyon szeret engem, és nem tudom, aznap vagy 9 órát beszélgettünk. És milyen jó a testvéri közösség, és ezt is akarom a szívetekre helyezni, hogy egy testvéri közösségben ott van Isten, ott van Jézus. És olyan bátorítást kaptam, pedig ő jött hozzám, hogy én bátorítsam őt, de remélem én is megtettem, de ő is bátorított engem, és azt mondta, hogy ezek az akadályok, amiket érzek, ezek nem rólam szólnak, hanem az ördög támadja így az Isten népét, és hogy az ördög akar elém akadályokat tenni, és akar elénk akadályokat tenni, akar minket lassítani, akar minket bénítani, és hogy ez egy szellemi támadás. És őszintén szólva nem vagyok friss hívő, de ez úgy elkerülte a figyelmemet. Nagyon sok támadását láttam már az ördögnek, általában ilyen frontális, erős dolgokat. Azokat úgy hamar meglátom és felismerem, de ez úgy csöndesen lopódzott be, úgy a gondolataimba, és fáradt voltam hozzá, és egyebek, és nem gondoltam, hogy ez is egy szellemi dolog lehet. De ahogy kimondta ezt, rögtön éreztem, hogy igaza van, és hogy nem lehetséges, hogy nem is velem van a baj, hanem valahol az ellenség ott ólálkodik. Aztán eljöttünk egy ilyen ima találkozóra, az egyik testvérem szervezett egy ilyen ima találkozót, és nagyon jót imádkoztunk együtt. És ahogy ott imádkoztunk együtt, ott is Isten adott további gondolatokat, meg képeket ezekkel a támadásokkal kapcsolatosan, és akkor elém jött egy kép, és ezt a képet ma szeretném majd bővebben kifejteni, és ez Dávid és Góliátnak a története. És konkrétan Góliátot láttam magam előtt, és akik ismeritek a történetet, tudjátok, hogy Góliát hogy beszélt. Hogy beszélt az Isten népéről? Azt mondta, hogy kicsodák vagytok, ti azt hiszitek, hogy ti valamik vagytok. Hát itt semmik nem vagytok. Hát nézzétek, ki vagyok én, ki mer velem kiállni. És ahogy Góliát beszélt, az egy olyan megfélemlítő beszéd volt, egy olyan lehengerlő ilyen beszéd volt, amitől az izrael népének rögtön elment az összes bátorsága. És rögtön úgy érezték, hogy ők már eleve vesztesek. És úgy éreztem, hogy ez a kétféle beszéd, ez, amit én hallottam, meg ez a Góliát beszéde nagyon hasonlítanak egymásra. És aztán még volt szó egy másfajta beszédről is, ugyanezen az alkalmon, az én más testvérem pedig kapott egy üzenetet, ami a testvérek egymás közötti beszédjével volt kapcsolatban, és ami arról szólt, hogy sajnos mi is sokszor elkövetjük ezt a hibát, és Andika üzenetében is benne volt ez, hogy mi bátortalanítjuk el egymást, hanem az Isten beszédét szóljuk egymás felé. Na majd bővebben később. Szóval, ahogy ezen gondolkoztam, és így az ige hirdetésre készültem, akkor még a múlt heti ige hirdetés is felrémlett bennem, ahol a számomra rettentően erős volt a Durko Albertnek egy mondata, az, hogy az Isten terve az nem az, hogy gyülekezetbe járjunk, nem az, hogy profétáljunk, nem az, hogy evangélizáljunk, nem az, hogy jó dolgokat csináljunk, hanem mi az Isten terve. Hogy közösségbe legyünk az Atyával, a Fiúval, a Szent Szellemmel, és közösségbe legyünk egymással. És azt mondta, hogy ebben a közösségben erő van. És teljesen igaza van, ez abban a pillanatban így átdurrant az agyamon, hogy igen, ebből a közösségből származik minden erő. Istennek a teremtő ereje is ebből jött, és a testvéri erő is ebből származik olyan szempontból, hogy Jézus mondja, hogy ha ketten vagy hárman egy akaraton vagyunk az ő nevében, ő ott van, és bármi megtörténhet, bármi cselekszik. Kicsit, bocsánat, kamerától, de ott annyira nyikorok, hogy nagyon zavar. Szóval én nő vagyok, nekem vannak ilyen problémáim. Szóval erő van a közösségben. És a gonosznak a beszéde az elerőtlenít. Az egymás között való rossz beszéd elerőtlenít. A közösség pedig mit csinál? Megerősít. És én erről szeretnék ma beszélni, hogy ezt egy kicsit kitárgyalni, hogy forgassuk magunk, hogy Isten ereje itt lehetne, itt van, és hogy tudnánk azt használni, igénybe venni. És mi ezzel Istennek az akarata. Voltak ilyen gondolataim is, őszintén szólva. A sátánnak voltak ilyen gondolatai. A sátán különben az igen, megtaláltam. Sokan úgy emlegeti, hogy a vádló. Ő állandóan vádol minket, és állandóan problémákat okoz nekünk. És ilyen gondolatokat is hallottam, hogy a kereszténység ideje talán tényleg lejárt már. Talán tényleg már nincs benne erő, nincs az, ami volt régebben, meg stb. Persze ez hülyeség, de ha jól belegondolok, miért jönnek ilyen gondolatok föl az emberben? Mert aznak a fajta kereszténységnek, hogy csak eljövök gyülekezetbe, csak leülök, csak megcsinálok dolgokat, megpróbálok egy olyan életet élni, amiben viszonylag jó dolgokat teszek, megpróbálok nem túl sok bűnt elkövetni, Isten kegyelmét próbálom igénybe venni. Ennek a típusú kereszténységnek lehet, hogy az ideje lassan-lassan tényleg lejár, mert ez egy erőtlen kereszténység lesz. Ebben nem nagyon tudunk megerősödni, tényleg nem lesz ott az, hogy szembe tudunk menni a gonosszal, pedig kénytelenek leszünk harcolni, mert az utolsó időkben lesznek harcok. És ahogy ezen gondolkoztam, arra jutottam, hogy de az Isten országa ereje, az nem járt le. A Jézus nevében lévő erő, ideje, az nem járt le. Nem ott van a baj, hogy keresztények vagyunk, csak hogy mit értünk ez alatt. Hogy én a Jézus nevében járok, a Jézus nevében hiszek, a Jézus nevében tudok cselekedni, akkor igenis nagyon erőteljes az a keresztény élet, amit meg tudok élni. De akkor külön kell tudnunk választani, és fel kell ismernünk, hogy arra a keresztény életre van szükségünk, ami tele van Isten erejével, és hogy tudjuk ezt a magunkévá tenni, és ezen az úton kell járnunk. Mert az Isten országa az növekedni szeretne, és növekedni fog, és nekünk ebbe benne kell mozognunk. Nem tudom, hogy van-e valaki közöttünk, aki még nem Isten országának az állampolgára. De el szerettem volna mondani itt ma, hogy Isten országának az állampolgárai úgy leszünk, hogyha átadjuk az életünket Jézus Krisztusnak. Mert ez egy királyság, és a királyságnak van egy királya, és nagyon hálás vagyok, hogy annak idején így hirdették nekem az evangéliumot, hogy a királyok uralkodni szoktak. Úgyhogy ez akkor működik csak igazán, hogy az uralom mostantól fogva nem az enyém lesz az életem fölött, hanem Jézus Krisztusé. És akkor tényleg Jézus Krisztus fog uralkodni, akkor tényleg az ő országába fogok tartozni, akkor tényleg az ő gyermeke leszek, és akkor tényleg az Isten országának a dolgai elkezdenek működni az életemben. És ma is meg lehet ezt a lépést tenni. És nem csak befogadjuk a szívünkbe Jézust, hanem átadjuk neki a királyi uralmat az életünk fölött. Akkor ez a királyság meg tud valósulni. És hogyha ezt megtettük, akkor viszont az Atya családjába tartozunk, Jézus Krisztusnak a teste vagyunk, és a Szent Szellem temploma vagyunk. Ezt is Durko Albert így összefoglalta, leírtam, annyira tetszik. Az Atyának a családja, a királyság maga, Jézus Krisztus teste, tagjai, ezek ti vagytok, ezek mi vagyunk. Az Isten országáról beszélünk, ez az Isten országa, ez az Isten királysága. Ez nem egy eföldi királyság, ez egy mennyei királyság, és itt más törvények működnek. És a Szent Szellemnek a temploma vagyunk. És jó, hogy erről nem feledkezünk meg. Lukács 6.20-ban, ez már megvan igében, kivetítve, azt hiszem, azt mondja, egyszer a farizeusok megkérdezték Jézust, hogy mikor jön el majd az Isten királysága. Így válaszolt. Isten királysága bizony eljön, de nem szemmel látható módon. Nem úgy, hogy rámutatnak, itt van vagy ott van, mert Isten királysága bennetek és köztetek van. És Jézus, amikor eljött erre a földre, onnantól kezdve hirdette az Isten országát, az Isten királyságát, hogy eljött. Eljött az Isten királysága, már nem csak a mennyben uralkodik Isten, hanem a földön is, azokkal együtt, akik ő hozzá tartoznak. És hagyd mondjam el nektek, hogy új teremtések vagyunk. Jézus Krisztusban új teremtések vagyunk, mint Isten gyermekei. És azért, hogy vele éljünk közösségben, és vele és a testvéreinkkel is közösségben éljünk. Nagyon látványos az, ahogy Jézus a 12 tanítványt magához vonzotta, és velük olyan nagyon sok időt töltött el. Jézus és a tanítványok, a 12 nagyon sok időt töltöttek el együtt, ha belegondoltok. Hát, ha mi ennyi időt töltenénk az Isten beszédével, meg az imádkozással, meg a közösséggel, hú, de megváltozna a mi életünk is. És nem csak Jézussal töltötték az időt, hanem egymással is, ez a 12 ember. És ez a közösség nem véletlenül akkor fizikálisan is így valósult meg, ez a közösség Jézusnak a legjobb terve. És milyen ezzel a terve? Az 1 Korintus 4.20 nagyon tetszik nekem. Azt mondja, hogy nem beszédben áll az Istennek az országa, hanem erőben. Mert ebben a közösségben, a Jézussal való közösségben, a testvéreknek az egymással való közösségében ott volt az erő. Ott volt Jézusban, és az apostolaival is mentek, és kiküldte őket Jézus, és legalább 2 volt mindig együtt, ahogy elmentek, és imádkoztak betegekért, és meggyógyultak. És benne volt a szívemben, hogy ma ezt mondom nektek, hogy nem tudom, hányan ülnek ott a kamera túl végén, de nehéz úgy Istennel közösségbe, vagy a gyülekezetekkel közösségbe lenni, ha csak a kamerák végén ülünk ott. És nehéz úgy Isten erejében járni, hogy a kamerák mögött ülünk ott. Persze az ember beteg, vagy valami olyan akadálya van, akkor jó, hogy tud a kamera végén ott ülni, és igehirdetést hallgatni. És fontos, és nagyon sok jó igehirdetés van fönn a neten, és én is szoktam hallgatni sokszor, hogy bátorítson engem, de a közösséget nem pótolja semmi. A közösséget, azt mondja Jézus, az Isten országa közöttetek van. Nem csak benned van, az közöttünk van, ha együtt vagyunk, az Isten népe, az Isten országa. És szükségünk van a gyülekezetekre, és szükségünk van a imacsoportokra, a házi csoportokra, minden helyre, ahol közösségben tudunk lenni egymással. És ami fontos ebben az erőben, hogy ez az erő, ez nem a mi erőnk. És sokszor azt érezzük, hogy mi erőtelenek vagyunk, de igazából most rájöttem, hogy az nem baj, hogy én erőtelen vagyok olyan értelemben, hogy ez Istennek az ereje. És én tőle kapom, én részesülök az ő erejéből. Tényleg nem kell magamtól, nem tudom milyen izomgyakorlatokat végeznem, mert nem is tudom magamat így felpumpálni ilyen mesterséges módon. Hanem hogyha Istennel vagy közösségben, a testvérekkel vagy közösségben, akkor Isten ereje ott lesz. Az ő ereje, és ő meg fog erősíteni téged. Majd meglátjuk a igényből, hogy jó példám lesz erre. Milyen ez a közösség, az Isten országának a közössége? Csak egy pár gondolat. Milyen az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a közössége? Úgy végig gondoltam, az Atya közössége velünk egy pár szóval. Milyen az Atya? Szerető, hűséges, megbocsátó, szeret, szent, igaz, de ő a közösségében. Hát én is ilyeneket írtam föl. Hűséges, jóságos, a zsoltárok tele vannak az Isten dicsőítése közben. A dicsőítők kimondják ezeket, hogy Isten, te ilyen vagy. Te vagy a mi várunk, te vagy a mi oltalmunk, te vagy a mi kősziklánk, te vagy a mi védelmünk, te vagy a mi győzelmünk. Állandóan ezeket ismétli. És milyen Jézusnak a közössége velünk? Mit tett Jézus azért, hogy közösségben legyen velünk? De az egész életét odaadta. Ezért halt meg a kereszten. Azért halt meg. Ez volt az egész megszületésének a célja, hogy azért a közösségért feláldozza saját magát, és gyakorlatilag a kereszt halál által, és a gonosz legyőzése által, a feltámadás által elérte ezt, hogy itt a Földön is Isten szellemével mi közösségbe tudjunk lenni vele. Jézus odaadta mindenét, amilyen volt. Mindenét. És egy szövetséget kötött velünk. És szerintem ez a szövetséget is Isten országa, Isten királysága sokszor nem veszi eléggé értékesnek, eléggé komolynak, pedig csak ez az egy szövetség az, ami bennünket erősítesz. Ha a szövetségesed erős, akkor te is erős vagy. Ha gyenge, akkor te is gyenge vagy. Nem? Hát szembe kell menned az ellenséggel, akkor magadra nézel, akkor mit látsz? Hát, én kevés vagyok. Nem? Ember vagyok, vétkezem is néha, problémáim vannak, gyenge vagyok, fáradt vagyok, alkalmatlan vagyok. Mindenféle gondolatok jönnek, de hogyha egy hűséges, szövetségesed van, mint Jézus Krisztus, és azt mondta, hogy én az életemet adom azért, hogy téged nem foglak elhagyni, téged nem hagylak magadra, én mindenkor veled vagyok, és ha hallgatsz rám és engedelmeskedsz nekem, akkor mindenben győzelmet adok neked, akkor ezzel a szövetséggel együtt már szembe tudok nézni a gonosznak a kihívásaival, és győzni is tudok. Amen? És higgyétek el, ez a szövetség, az úrvacsora. Jézus azt mondta, hogy cselekedjük. Miért cselekedjük? Mert emlékeznünk kell rá, hogy van szövetségesünk. Ha nem úrvacsorázunk, nem emlékszünk rá. Elfelejtjük, hogy van szövetségesünk. Elfelejtjük, hogy erős a mi szövetségünk Istennel. Olyan erős, hogy önmagára esküdött az Isten, és azt mondja, hogy semmi meg nem változtathatja. És pont most olvastam Ábrahám történetét, és el kell, hogy mondjam, hogy egészen, nem is tudom, ledöbbentett az a szövetség, amit Ábrahámmal kötött Isten. Mert Ábrahámmal kötötte, mert Ábrahám engedelmes volt neki. Elment vele egészen a pusztába, ahova Isten elhívta, és mikor már ott volt, akkor megjelent neki, és azt mondta Ábrahámnak, hogy itt vagyok azért, hogy szövetséget kössek veled. És akkor azt mondja Ábrahám, miből tudhatom meg ezt? És akkor tudjátok, mit csinált Isten? Azt mondta, hogy hozzál néhány állatot, vagdost ketté őket, és hozzál madarat, azt ne vagdost ketté. És utána azt mondja az ige, hogy mint egy fákja, ketté ment maga Isten az állatok között. És ez a szövetség, ez azt jelentette, hogy így vágjanak engem ketté, ha nem segítelek meg téged, Ábrahám. Ez a szövetség. Ezt az élő Isten megtette egy emberrel. Ez olyan megdöbbentő. Isten azt mondta, hogy semmiképpen nem fordulhat elő, Ábrahám, hogy én nem vagyok veled. Ameddig te rám hallgatsz, ameddig te velem vagy, te az én szövetségemet megtartod, én is a te szövetségesed leszek. és ennél a szövetségnél erősebb Jézus Krisztus szövetsége, ki saját maga meg is halt azért, hogy velünk szövetségbe legyen. És nekünk, mi Isten országának a népe vagyunk, és úgy érzem, hogy ennek az értéke sokkal magasabb, sokkal erősebb annál, mint amit mi sokszor tudatosan átgondolunk naponta. És másképp kellene, másképp gondolkodunk, hogyha tudjuk, hogy ki a mi szövetségesünk. És Ábrahám is megtette a maga részét, annyira tetszik, mert mikor Isten mondta neki, hogy hát akkor most te is legyél az én szövetségesem, akkor metéld magad körül, meg a te egész házad népét, meg az összes gyermekeidet, akkor Ábrahám első szóra nem kérdezte, hogy Uram, mekkora hülyeség ez, és hogy fogjuk ezt kivitelezni, meg stb., hanem Ábrahám rögtön megtette a szövetség, a szövetség. Isten magára esküdött, Ábrahám is magukra megtette azt, amit Isten kért tőlük, és ugyanakkor ennek a szövetségnek a mi oldalunk, a mi részünk az az engedelmesség. Az, amit Isten kér, ezt meg kell, hogy tegyük. Nem hivatkozhatunk örökké dolgokra, hogy most ezért nem, most azért nem, most így nem, és kicsit nem, most nagyon nem, hanem ha szövetségben akarunk élni, ez minket is kötelez. Van egy kötelességünk, egy pozitív kötelességünk, mert amit Isten eltervezett, én hiszem, hogy meggyógyít, szóval biztos vagyok benne, hogy megki nem kétséges ott. Senki nem halt bele abba a körülmetélésbe, mindenki felgyógyult, mindenki megerősödött, és nem sokkal ezután elmentek, és legyőztek nem tudom néhány királyt. Szóval a szövetségnek két oldala van, és ebben Isten nagyon hűséges, és nem hagy el soha bennünket. Milyen szeretetre, milyen közösségre, bocsánat, vagyunk mi elhívva, mint testvérek, és azon gondolkoztam, hogy a legrövidebben ezt az 1 Korintus 13.4-től 7-ig írja le, amit Pál tanít, és ő azt mondja, hogy milyen az isteni szeretet, hogy így viszonyuljunk egymáshoz mi testvérek. Ennek is megvan a kivetítése. Azt mondja, hogy ez a szeretet, amivel mi egymás iránt kell, hogy viszonyuljunk, türelmes és jóságos. Aztán mond egy pár dolgot, hogy milyen nem. Nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, és mindenben kitart. És én nagyon szeretem ezt az igét, azért is, mert megmondja, hogy mit ne csinálj, és mit ne csináljak. Volt hosszú idő, amikor imádkoztam egyesével ezekért a dolgokért, mert az kell, hogy mondjam, hogyha nem vagy az Isten királyságának az állampolgára, akkor ezek a legtermészetesebb dolgok, amik vannak az életben. A legtermészetesebb, hogy mindenki türelmetlen, és mindenki féltékeny, általában irigy, dicsekvő, büszke, még büszke is arra, hogy ő büszke, nyakas, debreceni vagyok, én büszke, debreceni vagyok, ő goromba is sokszor, és a maga hasznát keresi, mert másképp nem lehet manapság érvényesülni, indulatosságban sincs hiányunk, és az, hogy valakinek, hogyha valami rosszat tesz, számon tartom, az a minimum. Na-na. Ha ő így cselekedett velem, majd én is úgy cselekszem vele. Hát azért álljon meg a menet. Nem ilyen az emberiség? Hát pont ilyen. Hát ez leírja csak az embert magát. És hogy sokan örülnek az igazságtalanságnak, hogyha van egy kis hasznuk belőle. Senkit nem bánt a korrupció meg az igazságtalanság, ameddig az ő javára van, ugye? Addig semmi baj vele. Szóval ez az emberiség leírása csak. Nem mondjuk, hogy mi nem ismerjük, mert akkor szerintem hazudunk, hanem azt mondom nektek, hogy az Isten királyságában ezek a dolgok kiiktatódnak, ki kell őket iktatni, meg kell tőlük szabadulni tudatosan, és meg kell tagadni ezeket az indulatokat, azért, mert Jézus Krisztus indulata az más. Jézus Krisztus indulata az a megbocsátás. Jézus Krisztus indulata a türelmesség, a hűségesség, a jóság, a kedvesség, a megbocsátás, és ezeket ő meg tudja nekünk adni, ahogy Andika mondta, hogy a nyelvet ki tudná megfékezni, az igében is ott van, hogy lehetetlen. Embereknek lehetetlen. de Istennek lehetséges. És hogyha minket újjászült Jézus Krisztus, akkor kell, hogy mi Jézusnak a tulajdonságait hordozzuk. Hát ha engem Jézus Krisztus szült meg, akkor én olyan kell, hogy legyek, amilyen ő. Akkor én rá hasonlítok. Ő az apukám, ő az anyukám, az ő genetikája van bennem. És ez lehetséges. Higgyétek el, lehetséges. Ha akarjuk, lehetséges. És ha én nem hiszem, hogy annak a 12 zsidó férfinak könnyebb volt megtanulni Jézustól ezeket a dolgokat, mint bárki mástól. Annyira átlagos emberek voltak. Annyira látszik az evangéliumokban, ahogy végigolvassátok, hogy keresték, hogy van itt, hogy nem dicsekszik, meg nem keresi a maga hasznát. Hát ott a testvérek ott vitatkoznak, hogy Jézus, melyikünk üljön jobb felől, melyikünk üljön bal felől. Ki a kedves előtt? Tehát kit szeretsz jobban, Úr Jézus? Nem tenné velem valami jót, valami kivételest? Ugyanilyen emberek voltak, mint a többiek, csak Jézus mindig helyreigazította őket. És hagyjuk, hogy minket is helyreigazítson, és tudjátok meg, hogy Istennek a gyermekei vagytok, akiket a tulajdon vérén váltott meg. Nem kell nekünk másokra hasonlítanunk, elég, ha Jézus Krisztusra hasonlítunk. Az lesz a legjobb. És most jön az a történet, ami nagyon-nagyon szeretek, és már nem tudom, hányszor prédikáltam róla, de mindig valami kicsit más üzenetet. Ez az 1 Sámuel 17-ben a Dávid és Góliát története, amit mondtam nektek. Ebből kifejtette Isten az összes üzenetét ezzel kapcsolatosan. Kevés ige lesz ebből, azt nem is kell még. Nem, azt törüljük le onnan. Kész, jó. Azt is leveheted most átmenetileg. Figyeljetek rám, Dávid és Góliát, vegyük le az igét, jó? Mert most nem tudja megoldani. Akkor tedd ki a címet. Legközelebb teszek egy ilyen szlájdot. Szóval, figyeljetek rám, Dávid és Góliát története. Két tábor van. Van az izraeli tábor, és van a filiszteus tábor. Állnak két magaslaton, közöttük egy völgy, oda készülnek, hogy csatázanak. A csatát ki kezdeményezi? A filiszteus. Első vers így kezdődik, hogy a filiszteusok hadba vonultak Izrael ellen. Hát elmondom nektek, hogy a szellemi támadásokat mindig a filiszteus, mindig a gonosz kezdeményezi. Viszont sosem hagyja abba. Neki van egy ilyen szokása, hogy hadba vonul ellenünk. És nekünk pedig oda kell állnunk a csatasorba. És ezzel nem szabad csodálkoznunk. És ott van Izrael népe, és bár ők nem látják ezt még magukról, de azért elmondanám erről a népről, hogy ez az a nép, akivel Ábrahám ősatyával szövetséget kötött az örökkévaló Isten. Ennek a népnek minden férfi tagja körül volt metélve. Valószínűleg. A többsége biztosan. Ennek a népnek minden tagja elvileg tudta, hogy ő az örökkévaló Istennek a népe. És hogy őt nem tudja senki legyőzni. A filiszteusoktól eleve elfoglalták azt a földet. Ez a nép elvileg a tudatába lett volna annak, hogy nincs mit félnie. Mert vele van az örökkévaló szövetsége. Az a szövetség, amit Ábrahámmal kötött, hogy az örökkéval azt mondta, hogy nem hagylak el titeket. Szóval, aztán előjött egy nagy darab ember, úgy hívták, hogy Góliát. Milyen ez a Góliát? Nagy. Legyőzhetetlennek tűnik. Úgy tűnik, hogy legyőzhetetlen. Ez biztos. Ezt mindenki így látta őt, hogy ez egy legyőzhetetlen ember. Aztán, ami nagyon érdekes, hogy beszélt ez a Góliát. Nem is csinált még semmit, csak járt a szája. Járt a szája, és szitta Izrael seregét, szidalmazta az izraeliek istenét, és a beszédét meghallották, és már annyira elkezdtek félni, hogy szétszaladtak. Értitek? A beszédével harcolt. És én azt gondolom, hogy a sátán ilyen. Úgy állítja be magát, mint legyőzhetetlen, és a beszédével harcol. És lehet, hogy még nem tett semmit, de te úgy megijedsz, hogy a világ végére elfutsz, hogyha nem tudod, hogy ki áll a hátad mögött, és nem tudod, hogy nincs, nem kell elszaladnod, mert ott van veled az örökkévaló. De higgyétek el, hogy így támad a legtöbbször a beszédével, hogy jön és mond dolgokat. És ahogy őt hallgatták, mindenki félt, azt mondja az igé, és már vesztesnek érezte magát. Amikor meglátták, rémülten elfutottak előtte. És Dáviddal is le van írva konkrétan a beszédje, hogy hogy beszélt, és ezt mondja az ige, hogy mély megvetéssel beszélt róla, gúnyolta őt is, az Istenét is, gyalázkodó, szidalmazó szavakkal harcolt Dáviddal szemben. És ilyen a sátán, ilyen a mi vádlónk, így harcol velünk szemben. Aztán a következő szereplőnket nézzük meg. Van egy Eliábunk, aki a Dávidnak a legidősebb testvére. Ő ott volt a csatában, ő egy harcos volt, ő egy erős ember volt, magas ember volt, lehet, hogy majdnem akkora volt, mint Góliát, csak valahogy nem volt a tudatában annak, hogy esetleg neki kéne harcolni, nem tudjuk, de egy biztos, hogy mikor meglátta, hogy Dávid odajött a táborba, akkor ilyen dolgokat csinált, és gondoljatok az 1 Korintus 13-ra. Haragosan ráripakodott a testvérére. Ilyet kérdezett, minek jöttél ide? Tudom, milyen elbizakodott, beképzelt vagy, mondta Dávidnak. Mindig valami rosszban töröd a fejed. Csak azért jöttél, hogy kíváncsiskodj, hogy nézd a csatát. Magam oda tettem egyenlőségjelet, gondolom Eliáb azt mondta magába, csak azért jöttél, hogy lásd ezt a szégyent, hogy mi nem tudunk kiállni Góliáttal szembe, hogy gyengék és nevetségesek vagyunk. Nem ez történt? Eliámnak miért volt útba Dávid? Mert meglátta az ő szégyenét, meglátta, hogy ők nem tudnak harcolni. Eliámnak az imidzse megsérült a kisöccse előtt, képzeljétek el. És nekünk embereknek milyen fontos ez az imidzs sokszor. És hiszem, hogy úgy gondolom, sokszor az az oka, hogy testvére nem megfelelően beszél, hogy az imidzs, a látszat, hogy most azzal mi lesz. Most akkor megszégyenülök, vagy most hogy fognak rám nézni az emberek, vagy mit fognak szólni, mit fognak gondolni. Mindig ezek járnak az emberek fejébe, és ezt utálom. Mert Dávidot nem is érdekelt, hogy mit csinál Eliáb. Érdekelte Dávidot, hogy mit csinál Eliáb? Nem érdekelte Dávidot. Szinte észre se vette, hogy ott van Eliáb. Ő csak oda ment a csatába azért, mert az apja oda küldte különben sajttal és kenyérrel, hogy vigyen egy kis kaját. Eliáb nem látta a sajtot, nem látta a kenyeret, amit Dávid hozott, és nem fogta fel, hogy az apja küldte. Hát ez az Eliáb eléggé csak magával foglalkozott, azt hiszem, mondhatjuk így, és az egójával, hogy most ő a legnagyobb, ő volt a legidősebb fiú, és most jött a legfiatalabb, és kiderült, hogy ő egy nagy szerencsétlenség, vagy nem is tudom. De csak magát látta így különben Eliáb, szóval visszatérek erre, hogy Dávid nem látta így. És Eliáb ezért mit csinált? Ő is hitt a Dávidot. Azt tette gyakorlatilag Eliáb, amit a Góliát tett a Dáviddal. Ugyanúgy gyakorlatilag, ha Eliábon múlt volna, ez a közösség, ez itt Isten munkáját lerombolta volna, hogyha Dávid nem hagyja annyira figyelmen kívül. És sokszor Isten éppen ezt csinálja. Jön egy új kezdeményezés, jön egy új misszió, jön egy új gyülekezet, és az egész Isten népe ahelyett, hogy azt mondaná, hogy halleluja, Isten cselekszik, Isten nagy dolgokat tesz ma is, őket is tudja használni, ők is az Isten népe részei, stb. Ott is feltámadnak a halottak, de jó, és ott is kiállod a Szent Szellem. Ehelyett azt mondja, hogy hát majd meglátjuk 20 év múlva, többre jutnak-e, mint mi? Vagy valami hasonló, nehogy a nagy image lehújjon. Hogy az emberi méltóságok. Mert mi lesz, ha ők többre jutnak? Mi lesz, hogyha ott nagyobb dolgokat tesz az Úr? Mi lesz, ha nem itt tör ki az ébredés először, hanem ott, bárhol mutathatnak? Mi lesz? Na tudjátok, mi lesz, megmondom. Majd utána ide jön hozzánk is. Nem, egyszer nem feladatunk Istennek osztogatni ilyen tanácsokat, hogy Istenem, hol és mit kell cselekedned. Isten úgy cselekszik, hogy ő azt elgondolja, és ahogy jónak látja. Mi dolgunk, hogy együttműködjünk vele, és hogy a közösségben erősek legyünk vele, és egymással, és akkor higgyétek el, nagyon jó lesz. És ne engedjétek, hogy a gonosz ilyen Eliábos szellemiséggel megzavarjon titeket, és hogy rosszra használja a beszédeteket, amit ti aztán nem is akartok, csak úgy sikerül véletlenül, mert ha nem törekszünk tudatosan a jóra, akkor azt gondolom, nagyon sokszor csinálunk nem megfelelő dolgokat. Egyszerűen, mert az emberi természet az ilyen. Ahogy az 1 Korintus 13-ról beszéltünk. Nekünk tudatosan kell az Isten királyságának a tulajdonságait magunkra öltözni. Azt mondja Pál apostol a Efézusi levélben, hogy öltözétek fel magatokra. Vegyétek le a régi ruhát, ilyen példákat mond, és vegyétek fel az új ruhát, ami Krisztusra hasonlít. Ha ezt nem cselekedjük, akkor nem fogjuk tudni Isten királyságát építeni, előrevinni, erősíteni. Pedig ez a feladatunk is, ez az elhívásunk, hogy közösségben legyünk az Atyával, a Fiúval, a Szent Szellemmel, és egymással is. És nem tudunk másképp közösségben lenni, csak így. De higgyetek el, a gonosznak ez is terve, és ha nem állunk ellene, akkor sikeres lesz a terv. Ennyit Eliábról. És hogy ne a látszattal foglalkozzunk. Foglalkozzunk a legfontosabb emberünkkel, Dáviddal. Dávidnál milyen volt a látszat? Nagyon érdekes látszat volt. Ő túl fiatal volt, gyakorlatilag még szinte gyerek volt, mondták is, hogy nem harcedzett katona még, hát semmi hasonló nem volt benne. Túl fiatal, kisnövésű, gyenge a harchoz, még gyerek. Érdekelte Dávidot? Ki mit gondol róla? Amúgy nem, tökre jó, úgy szeretem ezt. Dávidot annyira nem érdekelte, hogy ki mit gondol, hogy ő kicsoda. Mit csinál Dávidot a táborban? Érdeklődött, pozitív volt, figyelt, meghallotta ő is Góliát beszédét, de még azzal sem olyan nagyon-nagyon foglalkozott, csak felháborította, és ilyen kérdéseket tett, hogy de kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus? Mi volt Dávid első mondata? Hogy az nem Isten embere, az ott egy körülmetéletlen ember, az nem is tartozik Istenhez, hát mit akar ez itt? Mi pedig ki vagyunk? Kire gondolt? Mire gondol itt Dávid? Hát mi vagyunk az Isten serege, hát mi vagyunk, akik körül vagyunk metélve, és szövetségben vagyunk az élő Istennel. Nekem tetszik ez, hogy Dávid rögtön itt a körülmetélésre tér ki, ez a szövetségről szól. Hogy ez a másik, az nincs kapcsolata az örökké való Istennel, nekünk meg van. Azt mondja, hogy hogy merül így beszélni Istenről, és az ő szövetséges népéről. És mi érdekelte Dávidot? Nagyon tetszik. Dávidot nagyon érdekelte a jutalom. Elolvastam 3-szor, 4-szer, 5-ször, és még azt írja, hogy még sokszor mindenkitől végighallgatta, hogy mit kap az, aki győz. Érdekelte a lány, Saul lánya, fele királysága, hogy az adófizetés alól mentes lesz a családja, milyen előjogokat fog kapni, és nem volt ezt elég egyszer hallani, meghallgatta még egyszer a Saul lánya. Jó kis esküvő, úgy végig, akkor a Saul családjának a része leszek, akkor a király családjához tartozom, az nem egy kis előrelépés, úgy jó lesz. Akkor anyagilag is, azt mondja, adófizetés alóli mentesség, akkor mindenféle kiváltságok, előjogok, nemesi előjogok, és a Dávid ezen gondolkozott, hogy milyen jó lesz, ha én legyőzöm, milyen jó lenne, ha én ezt legyőzném, ezt a Góliátot, és aztán szerintem egyre inkább gondolkodott azon, hogy miért is nem győzzük le azt a Góliátot már nagyon gyorsan. És akkor még csak ezen gondolkozik, amikor igazából véve Saul hivatja magához, és Saul elé viszik őt, nem ő jelentkezik erre a csatára, oda kerül Saul elé egyszer csak, és akkor megkérdezik, hogy hát most akkor mit akarsz te, fiam, mert halljuk, hogy itt érdeklődsz. Erre most térek ki, mert később már nem, hogy igazából véve ez is egy fontos része a háborúknak, hogy azért Dávidot Isten is elhívta, ugye felkentek, ő Sámuel már korábban az olajüsszarúval, még az otthonában volt, és felkente őt arra, hogy Istennek a harcosa legyen, és Saul hívta itt magához, és Saul előtt dőlte lesz, hogy igen, ő vállalkozik erre, és kiáll a Góliáttal szemben. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy Isten mire hívott el minket. Mert abban a harcba kell beállni nyilvánvaló módon, ahova Isten minket elhívott egyen-egyenként. Akármilyen háborúban nem tudunk győztesek lenni. De abban a háborúban, amiben téged Isten hívott el, abban szolgálati területbe, abba az ajándékba, abba a helyzetbe, de erre érteted még a családi helyzetedet is, és az összes konfliktust, ami előtted van, mint megoldandó feladat Istentől, abba Isten győzelmet ad, abba Isten felkenetést ad, abba Isten, ő mindent megad neked ahhoz, hogy győzhessél. És eznek mind a két része nagyon fontos. Viszont Isten nem áll mellénk, hogy mi vagdalkozzunk és szaladgáljunk, hogy majd mi legyőzzük a... Ha Isten nem mondta, akkor ne csinálj ilyet, hogy te majd szembeszállsz a magyarországi összes gonosz szellemekkel, vagy egyéb dolgokkal, mert annak sosincs jó vége. Azt Isten majd rábízza valakire, akinek megadja az ajándékot és a győzelmet is ezzel kapcsolatosan. Mindig akkora területekre lépjünk ki, amekkorára Isten felhatalmaz minket. És azon Isten 100%-os győzelmet ad nekünk. Hogyan harcolt Dávid? Ezt nagyon szeretem, ez az ige lesz kivetítve a 17:45-től. Igen, te karddal úgy kezdődik. Az előző ige. Igen, így van. Te karddal, láncsával és dárdával jössz ellenem, mondta Dávid. Én pedig az örökkévalónak, a seregek urának, Izrael serege Istenének nevében megyek ellened, akit te gyaláztál. Az örökkévaló még ma kezembe ad, megöllek téged, a fejedet levágom, a filiszteusok seregének hulláit pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom eled elől. Egyelőre eddig. Dávid azt mondja itt a Góliátnak, aki itt a sátánt képviseli az én látásom szerint, azt mondja, hogy én Izrael serege Istenének nevében megyek ellened, akit te gyaláztál. Tudjátok, a Jézus nevének az ideje nem járt le. Jézus nevében te nyugodtan mehetsz, és harcolhatsz, és győzhetsz. És Dávid nagyon jól tudta, hogy kinek a nevébe kell harcolnia. Ő nem magáért harcolt. Érdekelte őt a jutalom, de azért elsősorban nem a jutalomért harcolt, hanem azt mondta, hogy az Izrael seregének, Istenének a nevében jövök és harcolok ellened. Mert te úgy viselkedsz, ahogy nem szabad viselkedni Isten népével szemben, és úgy beszélsz Istenről, ahogy nem beszélhetsz. És az ilyet Izrael népe közül ki kellett írtani. Ezt nem volt megengedett. Még a saját népük közül is, ha bárki így beszélt volna, azt azonnal meg kellett volna kövezniük Izraelnek. És Dávid tudta, hogy harcolni kell ezzel az emberrel szemben, Isten nevében. És ezért azt mondta, ő tudta, hogy ez Istentől van, és azt mondja, hogy ezért az örökkévaló még ma kezembe ad. Nem azt mondta Dávid, én vagyok olyan erős, hogy majd én legyőzlek téged, megüllek, hanem azt mondta, hogy az örökkévaló még ma kezembe ad. És a filiszteusok hulláit az égi madaraknak. Nem emberek győznek itt, hanem Isten fog győzni. Követ a folytatás az igének. Akkor majd az egész világ megtudja, hogy van Istene Izraelnek. Olyan, mint hogyha azt mondaná, hogy az Isten országa itt van. Nem? Ahol Isten ereje van. Az egész világ tudja meg, hogy Isten országa itt van a gyülekezetben, itt van közöttünk. És ezt abból tudják meg, amilyen hatalommal Isten cselekszik. És azt mondja a Dávid, hogy az ezt az egész világ meg fogja tudni, és a sokaság, hogy az örökkévalónak nincs szüksége a harcosok kardjára, meg láncsájára, hogy győzelmet adjon annak, akinek ő akar, hiszen ő dönti el a csata sorsát. Mi Jézus nevében harcolunk, és a csata sorsát ki döntött el? Jézus Krisztus. És nekünk még egyel jobb helyzetünk van, mert Jézus már a kereszten eldöntötte ennek a csatának a sorsát. Ő már lement akkor a pokolba, és ő lefegyverezte az ördögöt, azt mondja az ige. Elvette minden fegyverét, megkötözte, azt mondta, hogy diadalmat vett rajta, 100%-os uralmat a sátán minden erején. Még próbálkozhat itt a földön, beszélhet, vádolhat, támadhat, de igazából a csata kimenetelének a vége az a mi kezünkben van, hogy győzünk rajta. Most előre megyek, de arra jöttem rá, hogy nekünk már nem is úgy kell harcolnunk, mint Dávidnak Góliáttal szembe. Mert a mi Dávidunk Jézus. Ő már lefejezte. Teljesen. Teljes győzelmet vett rajta. A mi dolgunk az, ami a filiszteusoké, vagy a hülyeséget beszélek, Izrael népé volt, az volt a feladat, hogy utána űzni kell a filiszteust, amíg csak látott pusztítani, és utána kirabolni. Az a mi feladatunk, hogy kiraboljuk az ördögöt, és az embereket megnyerjük Krisztusnak, és visszahozzuk, és zsákmányt szerezzünk, mert a győzelmet Jézus Krisztus már megszerezte a kereszten. Ez a győzelem a miénk, és ebben élhetünk. Ez egy jó dolog, nem? Erősít titeket, bátorít? Engem annyira bátorít, mikor azt olvasom, hogy nem az én kardomra, nem az én erősségemre, nem az én tökéletességemre van szüksége Istennek ahhoz, hogy ő győzzön. Halleluja. Nem tudom, téged megnyugtat ez engem nagyon. Istennek nincs szüksége a mi különleges adottságainkra. És nem baj, ha nincsenek különleges adottságaid. Istennek nincs szüksége rá. Tudod, mire van szüksége? Arra, hogy engedelmeskedjél, odaállj, hova ő állít, és megvárt, hogy Isten legyőzze az ellenséget. Te hittel állj ott, amíg ő legyőzi. Imádkozzál. És Isten legyőzi. Egyikünknek sincsen különlegesebb. Mások az elhívások, az ajándékok, persze, de mindegyikünk csak azért győz, mert Isten vele van, és ha ő velünk van, akkor kicsoda ellenünk. Igaz? És engem ez nagyon bátorít, és legyetek bátrak, és higgyétek el Istennek, elég az, aki vagy. Elég az, ami vagy. Nem kell sem több, hanem csak az kell, hogy te kész legyél győzni az ő szárnyai alatt. Menjél vele, és akkor ő megadja ezt a győzelmet. Az egészet összefoglalva, mi a tanulság? A sátán nem változott semmit, ő vádol, ő rosszakat beszél, ő sugdós, a módszerei nem válaszolnak, ő nem változnak, fenyeget, becsmérlő beszéddel mond, lenyom, kárhoztat, minden rosszat mond, és hogyha ilyen beszédeket hallgatsz, akkor ne hallgass oda, és ne engedd neki. Dávid ezt nagyon jól csinált, és eszembe jutott az a Ézsaiás ige, amit a Messiásról szól egy profécia, ami azt mondja, hogy kicsoda olyan süket, mint az én szolgám, aki nem hallja meg a vádlónak a szavát. És Jézusról is mondják, hogy süket volt, mert elengedte a füle mellett, amiket beszéltek a farizeusok, meg a sátán is beszélt róla. És kell egyfajta pozitív sükettséggel bírnunk. Higgyétek el, nem szabad meghallgatni ezeket a butaságokat és gonosz dolgokat. Az se halld meg, hogy atyád fia beszél rólad rosszat. Az se, ha másról beszél, az se hallgass meg, meg ha rólad beszél, az se hallgass meg, mert nem így dolgozik Isten. Nem ez az Isten munkája. Ha elengeded a füled mellett, semmi bajod nem lesz különben. Ezt megígérem. És azt mondja, hogy mi a mi fegyverünk. Azt mondja az Efézusi levél, meg egy csomó levél az Új Szövetségben, hogy a mi fegyvereink sem testiek, hanem erősek az ördög erősségeinek a lerombolására. Szellemi fegyverekről kell beszélnünk. A hitnek a szellemi fegyvereiről. Efézus 4. 16-tól. De most azt szeretném mondani, hogy foglyul kell ejteni minden rossz gondolatot. És nem szabad elfelejteni, hogy az Isten királyságának az embere vagy. Te nem vagy egy, lehet, hogy körülmetéletlen vagy, de az Úr Jézus kegyelme által Isten szövetségese vagy. Isten népe vagy. Isten országa állampolgára vagy. És ez, ahogy beszéltünk róla, ez nem egy kis dolog. Ez a legnagyobb dolog, ami itt a Földön lehet. Ez a legnagyobb erő, ami itt a Földön igazából létezik, szellemi erő. És meg kell tanulnunk, igen, sőt, már csak itt ismétlem magamat. Szóval, következő pont, harcolnunk kell a beszédünkkel. Figyeljetek, az ördög a beszédével harcol. És mi miért nem harcolunk a beszédünkkel? 9 órán, akik itt voltatok, hallottátok. A pozitív beszéddel, az Isten igéjének a kimondásával, az imádkozással, a jó beszéddel, az egészséges beszéddel is lehet harcolni. Ki lehet mondani az Isten akaratát, ahogy Dávid kimondta a Góliáttal szemben, hogy én az örökkévaló Isten nevébe jövök, aki most győzelmet fog adni nekem, és le leszel győzve, és ilyen is olyan győzelmet veszek rajtad. Ez beszéd volt. Míg Dávid el se indult, nem is szaladgált sehova, semmi kövecskét el se dobott. Amúgy olvastam, hogy ez a kő azért egy ilyen jól megtermett gombócnyi volt, úgyhogy nem csoda, hogy betalált Góliát fejébe, akkor leterítette. De higgyétek el, még itt nem is harcolt Dávid, csak megmondta, hogy mi lesz. Ez a beszéd tere. És hogyha a 9 órás üzenet erről szólt, hogyha te jól beszélsz, akkor jó gyümölcsöket fogsz aratni. És az lesz meg neked, ahogy beszélsz. És nekünk így kell harcolnunk és használnunk a beszédünket. Azt mondja, igen, Andika is idézte ezt az igét, hogy mindig legyen a beszédetek kedves, sóval fűszerezett, finom, építő, bátorító, buzdító, megerősítő. Ez a mi elhívásunk, ez a mi részünk a munkában. Aztán én azt mondom nektek, hogy nagyon fontos nézni a jutalomra. A 2 krónikában találtam egyik verset, ez nincs kiírva, nagyon tetszett, azt mondja ott, hogy az is egy háborús helyzet volt, és ment Izrael népe ott is a csatába, és teljesen reménytelenek voltak, teljesen el voltak csüggedve, és akkor Isten egy profétát használt, és azon keresztül mondta, hogy ti legyetek erősek, a kezetek ne lankadjon, mert a munkátoknak meg lesz a jutalma. Nagy jutalma van, azt mondta. És akkor ezt meghallotta az a király, akkor aztán az egész népet csatarendbe állította, ő is megerősítette magát, mentek és győztek. Mert tudták, hogy nagy jutalma van a munkájuknak, és ha mi nem tudjuk, akkor nagyon nagy bajba vagyunk. És Jézus nagyon sokat tanít erről. És csak egy igét a zsidó 12.2-ben, amit Jézus csinált, azt mondja, kitartással fussuk végig az előttünk lévő versenypályát. Közben le ne vegyük a szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője. Ő azért az örömért, amely várt rá, a jutalomért, elszenvedte még a kereszten való kivégzést is, és nem törődött a szégyennel, amelyet ez jelentett. És most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán. Tanulmányozzátok, milyen jutalom vár rátok, és meg fogtok erősödni. És aki elfelejti, hogy a jutalmat nyer, az pedig gyenge lesz. Higgyétek el, a jutalomra szükségünk van, mi emberek vagyunk. A tanítványok is rákérdeztek, hogy Úr Jézus, nekünk mi lesz velünk? Mi mindent elhagytunk, most akkor mit kapunk? És akkor Jézus mondta, hogy hát elhagytad a házadat, akkor majd kapsz másikat helyette, meg még többet, 100 annyit. Vagy azt mondta, anyákat, fiakat, lányokat, testvéreket, ki mit hagyott ott. Jézus nem mondta, hogy hát az ki tudhatja, bizonytalan az, hogy mi a te jutalmad. Azt mondta ehelyett, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, mert az én atyámnak házában sok lakóhely van. Én is elmegyek, és megcsinálom nektek. Sose hagyott minket bizonytalanságban. Mindig azt mondja, hogy ne nyugtalankodjunk, ő gondot visel rólunk. És jutalmat ad. És a győztesnek koronát ad, aki győz. Jelenések könyve. Ott vannak felsorolva a jutalmak. Kellenek nektek a jutalmak? Akartok egy-két kiváltságot? Ilyen nemesi kiváltságot, ilyen mennyei kiváltságot. Akartok koronát? Hát akkor hajrá! Ez nagyon fontos, hogy a bajnokunkra nézzünk, Jézusra, aki már győzött, és azt mondja, a jelenések kötőt nagyon tetszik. Azt mondja, ne sírj, mert győzött a júdabeli oroszlán, a Dávid leszármazottja. Lehet, hogy sírnánk sokszor, elcsüggednénk, mikor nehézségek vannak. De azt mondja itt az ige, hogy nem kell sírni, mert már győzött a júdabeli oroszlán. Ne aggódjunk. És mi pedig az ő népe vagyunk, az ő királyságának a állampolgárai. És az utolsó igeversem, az a jelenések 12.10, nagyon-nagyon tetszik nekem. Ott van kín, és hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja. Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És sok minden nem értek a jelenések könyvében az időket, hogy mikor, mi van pontosan, de azt tudom, hogy az üdvösség, az erő és az Istennek a országa akkor jött el, amikor Jézus lejött erre a földre. És az is gyanús nekem, hogy az atyánk fiainak a vádlóját ő lefegyverezte, mikor meghalt a kereszten. És ő pedig azt mondja, hogy vádolt minket. De most már nincs joga vádolni minket. És így a győzelemben járhatunk. És miénk az üdvösség, miénk az erő, és miénk Istennek az országa. Úgyhogy drága Istennek szövetséges népe, álljunk a lábunkra. most már fizikailag is állhatok a lábatokra, és azt kell, hogy mondjam nektek, hogy nekem nem kell titeket csatába hívnom, mert a csatát azt nem ússzuk meg. Vannak csendesebb időszakok, vannak csatásabb időszakok, de harcba vagyunk, ezt nem ússzuk meg. Amíg a mennybe föl nem megyünk, amíg Jézus Krisztus újra vissza nem jön, értünk, addig nem ússzuk meg, harcolnunk kell. De nagyon fontos, és ezt helyezte a szívemre Isten, hogy ne hallgass a vádlóra, ne hallgass Góliátra, ne hallgass a gonoszra, hogy miket mond rólad, mert nincs joga így beszélnie is. Ne hallgass arra se, amit esetleg emberek mondanak rólad, mert nem fontos. Egyszer nem fontos. Hanem mi a fontos? Az a fontos, hogy milyen szövetséged van neked. Ki a szövetségesed neked? Milyen szövetséget kötöttek te veled, és te annak a szövetségesnek a hűséges megtartója vagy-e? Mert nekünk is meg kell tartanunk, ezzel kell foglalkoznunk, hogy mi is hűségesek legyünk Jézus Krisztushoz. És hogyha ez mind megvan, akkor pedig bátran harcolhatunk. És nekünk elsősorban a beszédünk által kell, a hitünk által, az imádságaink által, de meg kell tennünk mindazt, amit Isten ránk bíz bátran. És nem szabad megfutamodnunk, nem szabad olyan gyáváknak lennünk, mint Izrael serege, aki nem tudta, hogy mi az ő elhívása, hanem bátraknak kell lennünk, és teljes győzelmet kell aratnunk minden helyen, ahová Isten elhívott minket. Ámen? Amen. Így legyetek áldottak Jézus nevében. Amen.